Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, egy jól ismert történethez visz minket a mai igénk. Sokan hallották a vasárnapi igehirdetésben azt a történetet, amikor véget érte az özönvíz. Noé kijött a bárkából, és hálát adott Istennek, és elhangzik Istennek az a csodálatos ígérete, hogy nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az embernek szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Isten mindezt elmondja, de a történetnek van egy folytatása. Egy olyan folytatása, ami nagyon-nagyon hangsúlyos és nagyon-nagyon fontos, és érdemes azon elgondolkodni, hogy Isten ezt megígéri, de miért tartja szükségesnek azt, hogy ezentúl még egy szövetséget is kössön az emberrel. Ebben a mai történetben azt látjuk, hogy Isten mindezt megerősítve köt egy nagyon komoly szövetséget az emberrel, és a mai alapigényben látni fogjuk, hogy a szövetség szó az milyen sokszor elő is fordul. Így hallgassuk meg a vasárnapi igének a folytatását, hogy megírva találjuk Mózes első könyvében a 9. fejezet 12. versétől a következőképpen. Majd azt mondta az Úristen, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Amen. Kedves testvéreim, ezen a mai estén a szövetségről szeretnék beszélni, talán ebben semmi különleges nincs, de arról szeretnék szólni, hogy ez a szövetség mit jelentett az emberiség számára, és mit jelent ma a mi számunkra. De szeretnék szólni arról, hogy Istennek milyen egyéb szövetségei voltak. Úgy lehetne lefordítani, hogy egyszer az Isten kötött egy szövetséget az egész világgal, utána az ő választott népével és a népének különböző vezetőin keresztül erősítette meg ezt a szövetséget. És a végén arról szeretnék szólni, ami már egész közel visz minket az úrvacsorához, hogy azon kívül, az Isten az egész világgal, azon belül egy néppel, hogyan köt személyesen szövetséget az emberrel. Nézzük az elsőt, amiről ebben az igében szó van. Isten tesz egy hatalmas nagy ígéretet, amit szövetséggel is megerősít. Azt mondja, hogy nem lesz többé özönvíz. Ez egy olyan, így olvassuk, hogy szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Ez egy konkrét ígéret Istentől, egy konkrét helyzetben, ami az egész világ számára örömhír, és az egész világ számára fontos. Nem lesz többé olyan történelmi nagy katasztrófa, mint az özönvíz volt. Ez nem jelenti azt, hogy sajnos nincsenek ehhez képest kisebb özönvizek és rettenetes pusztítás a Földön, de olyan, ami kiírtja az egész Földet, azt mondja az Isten, hogy olyan nem lesz. Ez egy olyan ígéret, amihez az embernek igazából azon kívül, hogy örül neki, semmi köze nincsen. Az előző alkalommal arról beszéltem vasárnap, hogy mi inkább ellene dolgozunk, hogy ez az esemény valóban ne következzen be. Az emberiség ezen olyan rossz dolgot tesz, amivel pusztítja a világot, de ezt egyedül Isten tudja megígérni. Az ember ezt nem tudja megígérni, és azt mondja Isten, hogy ez egy olyan egyoldalú szövetség, hogy én ezt megígérem, és ami nagyon fontos és nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy ez mindenkire vonatkozik. Hadd olvassam fel egy kommentárból néhány mondatot. Kegyelmi tett ez a szolidáris Isten segítségének a felkínálása, amit az ember nem kívánhat, nem kezdeményezhet, csak hitben elfogadhat. Isten szövetség kötésének az első formális leírását itt találjuk a Bibliában. Ez a szövetség egyúttal a legszélesebb körű, és Noén keresztül az egész emberiségre, sőt a világra vonatkozik. De azt mondtam, hogy mindenkire vonatkozik, és mennyire csodálatos az, amikor Jézus ezt megerősíti Máté evangéliumában. És azt szeretném, egy kicsit belegondolnánk ebbe az üzenetbe, hogy ez mindenkire vonatkozik. Hívőre, és nem hívőre. Keresztényre és pogányra egyaránt. Máté evangéliumának 5. fejezetében maga Jézus mondja ezt, ahogy így mennyei atyátok fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Ha megnézzük a 368-as éneket, így kezdtük a 4. verszakot, még legkisebb jót sem tettem, te már akkor szerettél. Istennek ez a szeretete, ami kiárad minden ember felé, nem csak a születését, hanem a fogantatásától, ez egy örök szeretet, ebben benne van ez az ígéret. Aztán látjuk, hogy ez a szívetség, ez hogy válhat egyre személyesebbé. Azt mondja Isten, hogy én szeretem az embert. Látjuk, hogy erre választ is vár. De azt mondja, hogy azért, mert én szeretem az embert, nagyon sok mindent alapból megadok az embernek. Gondoljunk bele, hogy milyen sok mindent kap mindenki. Vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hisznek. És lehet, hogy 80-90-100 évesek is egészségesek. Ez is Isten ajándéka. Persze mi azt mondjuk el, hogy ez a kegyelmi idő. De azok az emberek is kapnak egészséget, azok az emberek is gyönyörködhetnek a teremtett világ szépségével, azoknak is lehet meghit és boldog párkapcsolatuk, lehetnek szeretetben nevelt gyermekei. Tehát maga az Isten nagyon-nagyon sok mindent ad az embernek, ennek a szövetségen belül, hogy azt mondja, hogy én egy olyan világot tartok fenn így is, a bűneset ellenére, amiben van nagyon sok szépség, ugye az egész emberiségnek. És a kérdés az, hogy amikor ezt az egész sok szépet látod, akkor először népként, utána meg egyénként szeretnéd-e jobban megismerni azt, akitől ezt kaptad. Nagyon-nagyon sok ember eljut odáig, hogy kapja Istennek ezeket az ajándékait, az megint más kérdés, hogy mennyire tud neki örülni, mennyire tud benne gyönyörködni, mennyire tudja ezt észrevenni, de ez egy alap dolog. Azt mondja Isten, hogy ezt megadom neked, ez mindenkire vonatkozik, mert a mennyei atya az bizony esőt ad igazaknak és gonoszoknak, hamisaknak egyaránt. Isten kezében van az emberiségnek és az egész világ mindenségnek a jövője. Isten az, aki fenntartja ennek az egésznek a működő képességét. Jobb könyvében van egy csodálatos leírás. Érdemes Jobb könyvét, csak egy nagy vonalakban az ember megnézi, hogy a szegény Jobbra rettenetes bajok jönnek, ez külön téma, hogy miért. De az is egy külön téma, hogy mit mondanak a barátok. Hogy hosszú-hosszú fejezeteken keresztül mivel próbálkoznak a barátok. Most erről se beszélünk. De az is egy külön izgalmas dolog, hogy mit tesz ebben a helyzetben Isten. Amikor már Jobb meg a barátai 30 akárhány fejezet óta okoskodnak, magyaráznak, akkor megjelenik Isten, mit kezd? Nem azt kezdi, hogy elmondja, hogy ezt mondtad rosszul, te azt mondtad rosszul, meg Jobb, neked elmagyarázom, hanem elkezd beszélni a saját hatalmáról és nagyságáról. Megszólal az Isten, és ezt mondja, hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy kifeszítette ki fölötte a mérőzsinort? Eljutottál a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e? A nyomorúság idejére tartogattam ezt a harc és a háború napjára. Melyik útról áradt szét a világosság? A keleti szél honnan terjed ki a földre? Kiásod csatornát a felhőszakadásnak, és utat a mendörgő viharfellőnek, hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nélküli pusztaságra, hogy bőven megitassa a puszta sivatagot és a zöldelő füveket sarjasszon. Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmadcseppeket? Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát kihozta a világra? Összesőrűsödnek a vizek, mind a kő, és befedik a mélység felszínét. Egész csodálatos leírás. És Isten nem indokol, nem magyaráz, nem próbálja meggyőzni Jobot, hanem odatárja elő a felségét. Hogy Jobb, én elhiszem, hogy mondasz, de nézd meg, hogy kivel áll szembe. És Jobbnál mondhatjuk, hogy szembe. De ki az, aki melletted áll Jobb esetben? És az egész gondolatai utának Istennek mindekörül forognak. És a Jobb a végén erre mondja azt, hogy leborulok. Nem tudok mit mondani. Tényleg ez csodálatos. Tehát jó szembesülni ezzel, hogy milyen Istenünk van. És hadd mondjak egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Ezt a magyar szövegben nem érzékeljük, mert ott mindenhol nálunk szövetségkötésről van szó. De a héber szöveg más szót használ itt, mint majd a későbbiekben. A héber szövegben egy olyan szó szerepel, hogy Isten szövetséget ad. Tehát Isten adja. Nincs köze az embernek hozzá. Itt ez van, hogy Isten úgy köt szövetséget a szivárvány jelével együtt, hogy ezt adja az embernek. Egy ilyen egyoldalú szövetség az Isten részéről. Vagyis lehet úgy kétoldalú, ez egy sokkal-sokkal nagyobb, az ember ez meg sokat nem tud tenni, ez inkább egy oldalú szövetség. Ezután jön egy másik szövetség, ez már egy kétoldalú kifejezés, ahol a héberben is, amikor erről van szó, egy másik szót találunk, ott már az van, hogy szövetséget köt, nem szövetséget ad, hanem szövetséget köt, vagyis ebben benne van a másik is. Ha megnézzük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Isten szövetséget köt emberekkel. Ott van a híres szövetségkötés Ábrahámmal. Nagyon jó, az első vagy másodikos hittankönyvben van végig ez, hogy mi a szövetség, mit ígér Isten Ábrahámnak. Szóval nagyon sok minden fel van sorolva, hogy nagy néppé teszlek, megáldalak, annyi utódod lesz, mint égen a csillag. De ez egy kétoldalú dolog. És a kétoldalú az azt jelenti, hogy Isten elmondja, hogy ő mit ad, és azt is elmondja, hogy mit vár a másiktól. És ez megköti Isten ezt a szövetséget emberekkel, és megköti magával a néppel. És valamikor azt látjuk, hogy megköti egy emberrel, hogy rajta keresztül megkösse a néppen. Hogy ez az ember, akár egy proféta, akár egy vezető, hatással legyen a népnek az életére. És itt már azért nagyon komoly dolgokat el is vár az Isten. Amikor megköti a szövetséget Izrael népével, akkor ilyeneket olvasunk. Vigyázz, ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahova bemész, romboljátok le az oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat. Ne imádj másik Istent, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne védj feleséget fiaidnak és leányaik közül, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráznaságra csábítják az ő isteneikkel. Ugye erről volt szó több Biblia órán is. Ne tartsd meg a kovásztalan kenyér ünnepét, ne csinálj magadnak öntött Isten szobrot, nézhetjük akár a 10 parancsolatot is, mint ennek a részét. Tehát egy olyan kapcsolat, ahol már az embernek tevőlegesen szerepe van és felelőssége van. És itt már egyre inkább előkerül az is, hogyha te aláírtad ezt a szövetséget, és nem teljesíted, akkor annak következménye van. Sokan felháborodnak azon, hogy mi az, hogy Józsuék 3000 embert lemészároltak ott a aranybóri után, vagy mi az, hogy 70 éves babiloni fogság, meg egyéb ilyen dolgok, vagy a Bírák könyvében folyamatosan Isten egy idegen népet küld büntetésünk, pont ezért. Azt mondja, hogy felnőtt embernek tekintelek, megkötötted a szövetséget, akkor tartsd is be. Én megadok ehhez mindent, de tartsd is be, mert ennek következményei lesznek. És ebben az egész Ószövetségben ezzel találkozunk. Az Ószövetség ezt a fajta szövetséget jelenti Isten és az ő népe között. És ez az, amit eddig így mondjuk egy nagy részt zsidó rabbi is elmondhatott volna. A folytatás, ez a harmadik szövetség, amiről még röviden szólni szeretnék, úgy lehetne összefogni, az első, Isten szövetséget köt az egész világgal, a második, Isten szövetséget köt Izrael népével, vezetőivel, és a harmadik pedig egy személyesen velem megkötött szövetség. És itt mindenki saját magára gondolhat. És ez azért nagyon aktuális, és azért is gondoltam erre, mert ez a szövetségkötés, ez éppen a Golgotai keresztben és az úrvacsorában történik meg. Ezt a szövetséget Jézus bejelenti a nagy csütörtök éjszakáján. De ami nagyon-nagyon fontos, és ezt jól látnunk, hogy ez nem egy ilyen adhok ötlet volt se az Istentől, se Jézustól, hogy nagy csütörtökön kéne valami érdekesség, amire majd visszaemlékeznek, hanem a Jeremiás könyvének 31. fejezetében már erről olvasunk. Tehát jó néhány 100 évvel korábban ezt mondja az Úr, eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Tehát Isten látja, hogy ez a szövetség ez nem fogja üdvözíteni az ő népét, és azt mondja, hogy most egy teljesen új szövetséget kötök, és csak hadd olvassak fel egy evangélium és egy levélbeli részletet, Márk evangéliumában ezt olvassuk, maga Jézus mondja az utolsó vacsorán, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Pál apostol pedig ezt írja a korintusi levélbe, hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohám, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Itt már nem arról van szó, hogy Isten szövetséget köt az emberiséggel, és ez mindenkinek járna, mert nem arról van szó, hogy egy néppel köt szövetséget, legyen az a zsidó vagy a magyar nép, arról van szó, hogy személyesen velünk szeretne az úrvacsorába szövetséget kötni. És azt mondja, hogy itt van ez az ajándék, ezt én adom nektek. Igazából van az úrvacsoráért elvárás. Valaki megkérdezi, hogy kivetnénk úrvacsorát, azt mondja, hogy van. És nagyon komoly elvárás van az úrvacsorán. Az, hogy egyrészt legyen őszinte bűnbánatod, másrészt meg őszintén hit, ami itt történik. Bármelyik hiányzik, akkor az inkább méltatlan vételnek nevezhetjük. A méltó vételhez csak ez kell. Persze nagy a konfirmáció, meg egyéb dolgok, amik előtte ott vannak, de őszinte bűnbánatom kell, hogy legyen, és kell az, hogy ne csak a bűnbánat legyen, mert bele roskad az ember, hanem higgyem azt, hogy itt most valami új kezdődik az én életemben. És itt ebbe ezt a szövetséget, ez Jézus Krisztus köti meg így az atya és az ember között, az ő Golgotai keresztjével és az ő vérével. És persze lehet azt mondani, és ez egy nagyon-nagyon szép kép, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten újra és újra köti ezt a szövetséget, hanem ez meg van kötve 2000 éve, hanem becsatlakozunk mi is ebbe a szövetségbe. Mondhatnánk azt, hogy mi is aláírjuk ezt a szerződést, hogy mi is szeretnénk ennek a részesei lenni, és ez megtörténik, akkor ebben az új szövetségben élhetjük a életünket. És amikor benne vagyunk, akkor minden úrvacsora vételnél átélhetjük ennek az ajándékát, és megerősíthetjük azt, hogy igen, számunkra ez nagyon-nagyon fontos. Nem véletlen azért két dolog, az egyik az, hogy Luther még bőven római katolikus papként, vagy római katolikus szerzetesként minden nap áldozott, és az se véletlen, hogy Luther és alapból az evangélikus egyház elképzelhetetlennek tartja az úrvacsora nélküli Isten tiszteletet. Tehát ez sokkal inkább időhiány és egyebek miatt lett, hogy így lecsökken, meg ilyen utánfutóként oda tették, meg kimegy a gyülekezet kétharmada, meg egyebek. Azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, ez az embernek a hitéletében, az egész gondolkodásában egy akkora erősítő dolog, amivel élni kell, és meg kell erősíteni ezt a kapcsolatot az élő Istennel. Úgy gyertek, kedves testvéreim, majd ide az oltárhoz, hogy ennek a csodálatos szövetségek vagyunk mi is az aláírói és a részesei. És a három szövetségben egy dolog biztos. Akár az emberiséggel köti Isten, akár Izraellel, akár Mózessel, akár személy szerint velünk. Ő a maga részét mindig megtartja. Hogy itt Krisztus teste és vére van, hogy itt bűnbocsánat van, az mindig biztos. A mi oldalunk mindig a kérdéses, és Isten azt szeretné, hogy ez ne legyen az, mert mi történik itt? Ugye a Kolossz levélben ezt olvassuk, eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Ez történik tulajdonképpen itt, és újra odavihetjük az adós leveleinket, amiket összeszedtünk az elmúlt időben, és újra oda tehetjük a kereszt lábához. Hogy foglaljam össze egyetlen mondatba, mindazt, hogy mondani szerettem volna, egyedül Isten velünk kötött szövetsége tart meg minket. Azért van még meg a világ, azért van meg Izrael népe is, egy egészen különleges történelmi helyzet és események után, ami egész hihetetlen, hogy mindig megvan ez a nép, de ezért vagyunk meg még mi is, mert ez a szövetség ez áll, és ez igaz ránk nézve, és ez minket is megtart. Hadd olvassam még egyszer ezt a verset, mert nagyon szép a folytatása is. Még a legkisebb jót sem tettem, már te akkor szerettél, és a következő szövetség, életedet adtad értem, magamhoz úgy öleltél. Ó, én édes Jézusom, én megváltó Krisztusom, add, hogy én is szeresselek, és mindvégig a tiéd legyek. Hiszen különleges a két szövetség, és rá az ember válasza, add, hogy én is a tiéd lehessek. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a mai Isten tiszteleten ki domborítod előttünk az új szövetségnek ezt a az úrvacsorának ezt a szövetség jellegét. Köszönjük, hogy valahol valamikor mi is igent mondhattunk te neked. És azon túl, hogy tudjuk, hogy te gondviselő Isten vagy, és sok jót adsz ebben a világban, megragadhattuk a legnagyobb ajándékokat is, a te kegyelmedet, szeretetedet, megváltásodat. Istenünk, mi hisszük azt, hogy valóban itt elő van készítve minden, megerősítsük ezt a szövetséget, és ott, hogy ennek az erejéből tudjunk élni a hétköznapokban. Amen.